A műsor támogatója a Székelyföldi Jégkorong Akadémia. 8 intézmény, 9 jégpálya, 1000 gyermek, 1 cél. Jégbe véssük a jövőt.
A műsor támogatója a UBM Feed Románia, az ország legmodernebb takarmánygyártó üzeme. Takarmányok minden haszonállat részére.
Öt perc elmúlt 4:11, jó napot kívánok, a Gyagási Levente vagyok. Elfogadta a vészhelyzet 30 nappal történő meghosszabbítását a román kormány tegnapi ülésén. Az intézkedés április 13-án lép érvénybe. A határozat értelmében ugyanakkor a tengerparti szállodák kapacitásuk 70%-ában fogadhatnak vendégeket. Közben egyre inkább azt hangoztatják, hogy júniustól komoly lazítások jöhetnek a korlátozó intézkedések szintjén, ám a COVID-fertőzéssel összefüggésbe hozható napi halálozások száma továbbra is magas. A lakosságot oltakozásra buzdítják immár sokkolónak nevezett kórházi kisfilmekkel is. Az Egészségügyi Minisztérium államtitkárával, dr. Vas Leventével beszélgetünk mai műsorunkban. Tisztelettel köszöntöm, jó napot kívánok!
Jó napot kívánok, a Gyagási úr!
Telefonszámunk 0265 22 20 22, SMS számunk 0740 274 165, e-mail címünk pedig miben segíthetünk, kukac@marosvasarhelyi-radio.ro, amennyiben kérdésük van, ezeken az elérhetőségeken feltehetik. Merre tart a harmadik hullám, államtitkár úr, Romániában?
Emelkedő fázisban van, és a mindössze 5-6 ezres esetszám nem tükrözi a valóságot. Valószínű, hogy egy extrapolálás történik, és kevesebb teszteléssel, az emberek félelméből adódó kevesebb teszteléssel és a hatóságok kevesebb tesztet a rendelkezésre való bocsátásából eredendően valószínű körülbelül 18.000-20.000-es napi esetszámmal küszködik az ország, és ezt mi sem húzza jobban alá, mint az, hogy a második hullám alatt tapasztalható halálozási eset, anesteziológiás, intenzív terápiás, ágyfoglaltsághoz viszonyítva is mellett most sokkal nagyobb probléma áradattal, hullámmal küszködik a romániai egészségügyi rendszer. Azonban a kórházak jobban fel vannak készülve, és ezért a lakosság még annyira nem érzi ennek a hatását, ennek az információs hullámát.
Miért nem tesztelnek? Valami szándékosságot feltételezhetünk, például, hogy nem tudom én, foci Európa bajnokság lesz Romániában, és hogy akkor lehessen nézők előtt játszani, meg még következik a húsvét, meg annyi minden van, ami miatt, hát én úgy halkan merem mondani, hogy manipulálják ezeket az adatokat.
Igazából, ha manipulálják, akkor, és ha ezt a szavat használjuk, akkor azt lefele teszik. Tehát igazából a lakosság elvárásához igazítják a járványügyi jelentéseket, akár így is fogalmazhatnánk, hiszen az emberek 60-70%-a megunta azt, hogy folyamatosan minden csatornából, minden információs médiás csatornahálózatból a koronavírussal kapcsolatos információk özönlenek feléjük, és próbálják a gazdaság, a társadalmi oktatási életnek a fenntartását, támogatását összehangolni a korrekt informálással, amit minden tévé, vagy legtöbb a tévék közül, rádiók főleg korrekt módon, tisztességesen tesznek meg. Tehát nagyon el kell határolódnunk attól, és meg kell néznünk, amikor esetleg félretájékoztatásról beszélünk, vagy kevesebb tesztelésről beszélünk, vagy kevesebb teszt eredményének a bemutatásáról beszélünk, hogy emögött milyen esetlegesen nemes szándék van, és nem ijesztegetik ezáltal a lakosságot, de csak annyi esetszámot mutatnak be adott esetben, amennyi szükséges ahhoz, hogy a lakosság érzékenyüljen. Ha 18-20 ezres esetszámról számolnánk be, akkor mindenki, vagy nagyon sokan pánikba eshetnének, ami rontaná a védekezési erejét az országnak, és a gazdaságot blokkolná, az elégedetlenséget növelni. Azonban szakemberekként mi látjuk azt, hogy emellett az 5000-6000-es esetszám mellett, ugye az előbb is mondtam, sokkal nagyobb esetszámmal kell számolnunk, és hál' Istennek az emberek megtanulták az elmúlt egy évben azt, hogy az, aki megbetegszik, aki észreveszi, fölismeri saját magán a betegség jeleit, az hál' Istennek izolálja magát legtöbb esetben, tehát igyekszik nem menni közösségbe, ki is néznék a közösségből, hiszen köhög, prüsszög, esetleg látszik a szemén, hogy nincsen jól, és ennek köszönhetően a járvány szempontjából nincs akkora probléma, mint ezelőtt egy évvel lett volna, amikor az emberek nem voltak hozzászokva, hogy milyen járványügyi problémával, helyzettel találkozunk.
Igen, nemes cselekedetnek nevezte ezeket az intézkedéseket. Nemes cselekedet volt az, hogy a gyerekeket egy hónapos kényszervakációra küldték?
Igazából ugye egy olyan beszélgetésnek kellene legyünk a résztvevői, a Gyagás Gyúr és önnél én nagyon sokszor megfordulok, és ezt nagyon szépen köszönöm is a kedves hallgatóknak is, hogy követnek bennünket, ahol a színfalak mögött is egy picit őszintén próbálunk beszélgetni. Az iskolák bezárása, és így értékelem ezt a kérdést, és nagyon szívesen és szeretettel válaszolok. Az iskolák bezárása ezelőtt egy évvel meghozta azt a hatást, hogy sokkolta, így is fogalmazhatjuk, a közösséget, és a hatóságok tudatos és előzetes félelmét igazából közvetítette a lakosság fele, hogy valami nagy baj van, de ne essetek pánikba, lezárjuk az iskolákat, mert ezzel lehet a legkönnyebben, a leggyorsabban ezt a lakosság véleményére hozni, és lassítani, csökkenteni a találkozási számokat, amik nem kötelezően gyerekek és gyerekek között, hanem a gyerekeket kísérő szülők és a másik szülők, nagymamák, főleg ugye idősebb emberek, akik viszik a kisebb gyerekeket, hozzák az iskolából a gyerekeket, ezeknek a találkozását csökkenti. A mostani lezárás azt kell értelmezni, és így kell értelmezni, és néhány hónap, év múlva majd ezek a magyarázatok fognak megszületni, úgy, ahogy most mi kommentáljuk, magyarázzuk az ezelőtt egy évveli történéseket egy év távlatából, azt kell mutassák az embereknek, hogy ha bár csak 4-5000-6000-es esetszámot mutatnak be az alacsony tesztelés, részben tudatosabb alacsony tesztelés miatt az ország hatóságai, de hogy a baj nagy. Tehát ha megint le kell zárni most már egy tudatosabb közösséget, megtanulta a közösség, hogyan kell védekezni, egy ilyen közösséget le kell zárni iskola bezárásokkal, azt jelenti, hogy a baj nagyobb, mint amekkorának esetleges esetszámokból, tesztelési számokból láthatjuk, és a hatóságoknak kellett lépniük az európai, nyugat-európai államokhoz hasonlóan, hogy valamilyen záró intézkedés, részlegesen záró intézkedés, korlátozó intézkedéseket vezessenek be. Ha ebből a szempontból közelítjük meg a kérdést, akkor ugye a kérdés az megfinomul, a kérdés megfordul, és igazából úgy tevődik fel, hogy vajon elég lesz-e csak ennyi hétnek a korlátozása, vajon elég lesz-e ennyi intézkedés, és még néhány, amit ismerünk ugye Romániában, vagy pedig hasonlóan Ausztriához, a nyugat-európai más államokhoz, hosszabb, nagyobb hatású intézkedéseket, blokkoló intézkedéseket kell bevezetni.
Igen, itt én államtitkár úr csak a következetességet hiányolom, mert egy évvel ezelőtt ugye azzal sokkoltak, hogy vagy nem egy évvel, valamikor októberben, hogy 10000 fölé ugrott a fertőzöttek száma, most meg azt mondja, hogy hát szándékosan alacsony a tesztelési arány, tehát igen, én értem, hogy változik a világ, csak az információ néha ellentmond saját magának, a mostani információ annak, amit nem hogy más, hanem ellentmond. De itt szeretném, hogy arról beszéljünk, nem tudom, látta-e a Raed Arafat államtitkár úrnak a napokban közzétett videóját a Marosvásárhelyi Megyei Klinikai Kórház sürgősségi osztályán uralkodó helyzetről. A sajtó azt írta, hogy hát sokkoló képek ezek, én is megnéztem, én megmondom őszintén, én nem láttam még ezt az osztályt, de szerintem nem tűnt, hogy semmi sokkolónak. Ott voltak az orvosok, voltak ugyan betegek, de szerintem a sokkoló akkor van, amikor folyosón látjuk a betegeket, nincs lélegeztetőgép, itt ugyan sokan voltak, de mindenki kapott ellátást. Nem tudom, látta ezt a videót?
Igen, láttam a videót, a Gyagási úr, és akkor lesünk túl rajta majd ezen az egész járványügyi helyzeten, hogyha minél hamarabb mindenki beoltódik. Vannak olyan emberek, akik azt mondják, hogy ez nem is kell, nem is kéne lezárni semmit, nem is kellene foglalkozni a vírussal, mindenki is csak azért dolgozik, hogy a gazdaság éppen nem működjön, az oktatási intézmények bezárjanak, tehát az elégedetlen ember típus, és közötte vagyunk többen, akik meghallgatjuk az egyik félnek is, a másik félnek is az érveit, és próbálunk helyesen dönteni ezekben a kérdésekben. Nagyon fontos, hogy az össztársadalmi békében, ugye, amikor a tesztelési számokról növelünk, és ön ugye aggódik ezért a dologért helyesen, amikor az oltási mennyiség növekedésért aggódunk, amikor az anesteziológiás intenzív terápiás ágyoknak a helyzetéről mesél, aggódunk, amiről ön is most a kérdését föltette, akkor arra a pozícióra helyezkedünk el, akik középen vannak, és akik félnek a vírustól, elfogadják a vírus létezését, védekeznek, korlátozó intézkedéseket betartják, és minél hamarabb be akarják oltatni magukat. Azonnal azonban a társadalomnak ugye az a része is, aki azt mondja, hogy nem is létezik ez a történet. Na már most, amikor enyhébb tesztelési számokat mutatunk be, amikor próbáljuk csökkenteni a hatását, a nyomást azon az embercsoporton, akik nem fogadják el ennek a vírusnak a létezését, szkeptikusak mindennel kapcsolatosan, amit a hatóságok csinálnak, igazából semmi egyebet nem teszünk, mint mi, az első két közösség szolidaritást vállalunk ezekkel az embertársainkkal, és próbáljuk lassabban, fokozatosabban megmagyarázni nekük, hogy problémák vannak. Ezt szolgálja az a videó is, amit Rajda Rafát, a Marosvásárhelyi Sürgősségi Kórház anesteziológiás intenzív terápiás osztályán egy magyar, de románul folyékonyan szépen beszélő doktornő kollégánknak a segítségével próbálnak bemutatni. Megmondom önnek őszintén, hogy engem se sokkolt a történet, de ez valószínű azért volt, mert én orvosként néztem ezt a kérdést, többet láttam már ilyent, hogy az embernek a keze között haltak meg már emberek, és azt láttam azonban a képeken túl, és azt hallottam azonban a képeken túl, hogy egy olyan doktornő, aki számomra hiteles, jó szakember, és ő fölvállalja és adja az arcát amellé, hogy elmondja, hogy milyen nehézségekkel, problémákkal küzdködnek, a képeken túl megértettem, hogy még egyszer, ennegyszer, ismerve is a helyzetet, hogy ha a Marosvásárhelyi Sürgősségi Kórháznak a szakemberei, jók a szakemberei ilyen segélykiáltó felhívást intéznek a lakossághoz, mi lehet egy kisebb kórház szintjén, ahol sokkal kevesebb orvos kollega áll, ahol nem tudják olyan gyorsan váltani egymást. Van olyan megyei rangú kórház, ahol egy-két anesteziológus intenzív terápiás orvos áll csak a rendelkezésre. Nekünk az a feladatunk, az a kötelességünk, hogy ebből levonva, ebből a kicsi jelzésből, ugye ugyanaz, mint a kevesebb tesztelés, ebből a kicsi jelzésből levonjuk okosan a következtetést, hogy nagyon nagy problémával állunk szembe, és a halálozási szám 170-180 embernek a halála naponta koronavírus miatt, az első látásra kevésnek tűnik a 20 millióból, a 18 millióból, azonban ha azt nézzük, hogy az esetszám valószínű, hogy növekszik, a halálozási szám az általában a járvány platófázisában való érése után is, a hullámnak a megfékezése után is még 3-4 hétig növekszik, akkor ezt képzelhetjük, hogy milyen aggodalom van egy ilyen anesteziológus intenzív terápiás orvosnak a szívébe, amikor azt látja, hogy az ő egyik legjobb anesteziológiás intenzív terápiás sürgősségi ellátó osztályán már nincsen hely, és a 170-180 napi halálozás helyett körülbelül egy hónap múlva 300-ra kell számítson.
Egy hallgatót köszöntök, jó napot kívánok!
Halló, jó napot kívánok!
Tessék,
Ilona vagyok, a doktor úrtól szeretnék kérdést tenni.
Tessék mondani!
Szeretném tudni, hogy szóval, illetve úgy akarom mondani, nem, magyarul nem magyarázzák meg ennek az inekcióknak a hatásait. Például én egy kronikus beteg vagyok, cukorbetegség, érszűkület, magas vérnyomás, szív probléma. Melyik inekció volna jó? Senki nem világosít magyarul, hogy kicsit megérteni.
Igen, köszönjük a kérdést. Éppen ez lett volna államtitkár úr a következő kérdésem. A románul jól beszélő magyar doktornő, mondjuk magyarul még nem tudta ugyanazt elmondani. Egy külön videóban ne untassuk a románokat azzal, hogy ő ott magyarul beszél. Erre Raed Arafat államtitkár úr és csapata miért nem tud odafigyelni? Pont azért, amit a hölgy most mondott, hogy vajon beadassam, ne adassam, mert nem tudom, hogy mi ez az oltás, melyiket ajánlják nekem, vannak krónikus betegségeim, vajon megkaphatom ezt az oltást?
Igen, én elsősorban azt emelném ki, hogy nagyon sok jó médiaorgánum van, és Agyagási úr, most nem azért, mert éppen itt vagyok, de mi nagyon sokszor beszélgettünk már ezekről a kérdésekről, ugye. Úgy, ahogy ön is helyesen viszi ezeket a kommunikációs és az egész Marosvásárhelyi Rádió, ugyanígy a korona.rmds.ro oldalon például több millió ember nézte meg már ezt az oldalt, vagy több millió ráklikkent is volt, még Magyarországról is sokszor tőlünk informálódnak, és ehhez hasonló sajtó családorvosi lehetőségek állnak rendelkezésre. Teljesen jogos ezen túl és ezen felül az ön szakmai értelmiségi kérdése, hogy miért nem volt magyarul is ez a dolog. Természetesen ezt a kérdést fel fogom tenni én is Raed Arafatnak, és igyekszem majd akár államtitkári erőmből adódóan is arra biztatni az orvosközösséget itt a sürgősségi kórházban, hogy ugyanazt a kisfilmet, hiszen a képanyaguk megvannak, magyar felmondással, magyar felolvasással is, magyar beszéddel is ezt közzétegyék, és ez a hiba, ez javítva legyen. Úgyhogy én azt az ötletet akár köszönöm is, ma az ember úgy van sokszor, hogy lent van Bukarestben, dolgozik a különböző napi tűzoltás, egészségügyi védekezés, járványügyi helyzet, politikai kommunikáció, ami a törvények elfogadtatása, a járványügyi helyzetet támogató törvényeknek a meghozatala elvesz, és nem veszi észre, hogy ilyen esetekben akár ő lehetne a primmotorja ennek a kérdésnek. Megpróbálunk segíteni rajta, igyekszem majd Raed Arafatnak, hogy befejeződik ez a műsor, egy telefonbeszélgetés keretén belül ezt javasolni.
Hogyan állunk a beoltottak számával, államtitkár úr?
Az esetszámok, azok, tehát az oltási számok azok jól alakulnak. Románia a második oltást tekintve Európában a harmadik helyen helyezkedik el. Összoltási szempontból az első előkelő helyeit, amit január végén, február elején tapasztalhattunk, az kezdi elveszíteni. Pont azért, mert nagyon nagy mértékben oltanak most már a nyugat-európai nagyon nagy egészségügyi kapacitással sok pénzzel rendelkező államok is. Európában a 19. helyen vagyunk, összebeoltott oltással, oltási számmal, arányt illetően, világszinten pedig a 25. helyen vagyunk. Ez azt mutatja, igazából azt lehet ezekből a számokból kiolvasni, hogy az Európai Unió összességében nézve vezető hatalom ezekben az átoltásokban, és ennek köszönhetően valószínű, hogy a gazdasági újraindulás, a társadalmi, szociális újraindulás is szeptember közepétől teljes mértékben lehetséges lesz. Romániában körülbelül április és május hónap folyamán 6 millió beadott oltásra számítunk, a mostani 3 millióhoz képest, és ez ugye a lakosság körülbelül 31-32%-át jelenti, optimális esetben elérhetjük a 38-39%-ot. A hölgynek való válaszként, hogy melyik oltással kell oltatni, ugye az a válaszom, és köszönöm szépen a kérdést, ugye elkalandoztunk, hogy bármelyik Romániában használt oltóanyaggal a hangja alapján ítélve krónikus betegséggel rendelkező állampolgárként is bejelentkezhet. A Pfizer-BioNTech, a Moderna oltóanyag az egy ilyen kicsi zsír darabkába csomagolva viszi be a gyógyszert, a genetikai gyógyszert a szervezetbe, és saját szervezetünket gyártatja le azokat a mintákat, ami ellen a szervezetünk védekezést tud gyakorolni, és védekezést tud kialakítani, ezáltal véd a koronavírustól. A harmadik az AstraZeneca-s oltóanyag, és a legújabban megjelenő Janssen oltóanyag, Johnson & Johnson oltóanyag, az pedig egy hordozó vírusra, egy lóra ülteti fel, ha így is fogalmazhatnánk ezt a genetikai gyógyszert, és úgy viszi be a szervezetbe. Tehát mind a négy oltóanyagnak és a következő kettőnek is, ami majd valamikor május hónap folyamán lesz, kerül bevezetésre Romániába, ugyanaz a mechanizmusa, csak az egyik az egy zsírdarabkával viszi be, egy liposzómával viszi be a szervezetbe ezt az oltóanyagot, a másik pedig egy egyszerű, ártalmatlan vektorvírussal. Nagyon fontos, hogy megértsük, hogy ezek mind nagyon rég, 10-15 éve kidolgozott hatásmechanizmusok alapján, kipróbált hatásmechanizmusok alapján összeállított gyógyszerek, és annak köszönhetően, hogy az európai államok, az Egyesült Államok, Japán és más gazdagabb országok Kelet-Ázsiából nagyon sok pénzt fordítottak az elmúlt egy évben ezeknek a gyógyszereknek a kifejlesztésére. Ezek biztonságos gyógyszerek, és bármelyikre jelentkezhet. Legújabban a családorvosok is fognak, valamikor április közepétől, végétől a családorvosok is fognak oltani, és ha mintegy 11.900-12.000 családorvosból körülbelül 30%-uk már bejelentkezett arra, hogy az ő beteg listájukon lévő ezt igénylő állampolgárokat is beoltassák, annélkül, hogy a SZETESZE által, a telekommunikációs, speciális telekommunikációs hatóság által irányított informatikai programba, vagy éppen telefonálós bejelentkezéssel be kellene jelentkezni.
Most éppen kiknek ajánlják az AstraZeneca oltást? Mert egy ideig nem ajánlották az időseknek, most nem ajánlják a fiataloknak, most hogy állunk ezzel?
Az AstraZeneca oltóanyagot jelen pillanatban négy állam nem javasolja az Európai Unióból, azért, mert a körülbelül 30-40 milliós beadott oltóanyag után körülbelül 20-30 az oltással összeköthető trombózisos kockázat, komplikáció jelentkezett. Teljesen bizonyított ezt a dolgot nem lehet elmondani, azonban a legújabb Egyesült Államokbeli Európai Uniónak a gyógyszerügynöksége, gyógyszerhatósága által megállapított döntések értelmében az AstraZeneca-s oltóanyag kockázati listájára fölkerül ez a nagyon-nagyon parányi számban észlelhető trombózisos komplikáció. Azt kell tudni, hogy Romániában a szinte 1 millió beadott AstraZeneca-s oltóanyagból, igazából oltásból egyetlen egy esetben sem jelentettek ilyen típusú komplikációnak a megjelenését, annak ellenére, hogy az a tapasztalat, hogy az AstraZeneca-s oltóanyagot bekapó állampolgárok a legkorrektebbek, a legjobban odafigyelő embercsoport a kockázatukra, és ők jelentik a leggyakrabban azt, hogy milyen kisebb, nagyobb, ügyes, bajos problémák jelennek meg az oltás megkapását követően. Tehát a többi európai állam, itt ezek között Nagy-Britannia, Szlovénia, Luxemburg és Románia is az AstraZeneca-s oltóanyagot a továbbiakban is teljes spektrumában, szélességében minden lakósnak, minden korosztálynak, 18 év fölötti korosztálynak javasolja, és én is azok közé tartozok, akiknek a családjában és közvetlen baráti körében nagyon sokan AstraZeneca-s oltóanyagot kaptak. Vannak olyanok, akik mind a két oltóanyagot megkapták, és vannak olyanok is, akik itt ebben a hepce-hurcás, AstraZeneca-s hangulatban is nyugodt szívvel várják a második oltásnak a megkapását.
Két hallgató is várakozik. Jó napot kívánunk! Halló!
Jó napot kívánok!
Hallgatjuk!
Jó napot!
Bandján István vagyok. Egy pár hozzáfűzni valom lenne az elhangzottakhoz. A tesztelési arányjal kapcsolatosan szerintem az is közbejátszik itt, hogy Romániának egyáltalán nincs egy tesztelési stratégiája. Tehát azok tesztelik magukat, vagy azokat teszteli az állam, akik vagy betegek, és vagy pedig külföldre készülnek, tehát ők mennek el, hogy teszteljétessék le maguk, mert külföldre szeretnének menni, vagy bármilyen okból szükségük van erre az igazolványra. A második dolog pedig, hogy a jelentett beteg szám, úgy mondta az államtitkár úr, hogy ugye ezt egy kicsit kozmetikázzák, meg akármit. Szerintem én egy olyan helyen dolgozok, ahol 6000 emberrel, 6000 munkatársam van, ugye egy multinacionális vállalatnál. És itten látom azokat a számokat, amik a kollégától jönnek, hogy kik betegek, kik pozitívak, és szinte teljesen nyomon követhető ugyanaz az a görbe, ami az országban jelentett esetszámnál is jelentkezik. Tehát mikor az országban nagy az esetszám, akkor nálunk is több kolléga beteg. Tehát én nem fogadnám el ezt a dolgot, hogy itt kozmetikázva lennének a dolgok, inkább a magas, súlyos betegszámot azzal magyaráznám, hogy ezek az angliai változat, ez egy kicsit agresszívebb, súlyosabb betegségi formákat okoz. És a kérdésem tulajdonképpen, amiért hívtam, ez a kozmetikázás, ha igaz is lenne, ez azt jelenti, hogy az állam hazudik nekünk nyíltan, úgymond, vagy az állam képviselői által is beismerve, hogy itt hazugságról van. Ez mennyire etikus, vagy mennyire helyes az államtitkár úr szerint?
Köszönjük szépen, István!
István, ha visszahallgatjuk az adást, akkor a magyar az egy nagyon szép nyelv, és nagyon sokféleképpen lehet fogalmazni. A kozmetikázás szót azt sokféleképpen lehet értelmezni, és én nagyon bátran kimondom, hogy visszahallgathatjuk az előadást, visszahallgathatjuk a beszélgetést, és a kozmetikázás azt nem abba kell érteni abból a szempontból, hogy a meglévő pozitívan lejelentett teszteket esetleg eldugnák, vagy növelnék, vagy csökkentenék, nem.
Nem tesztelünk.
A kozmetikázás igazából arról szól, ha kozmetikázás szót használjuk, de talán nem a leghelyesebb ezt a szót használni, hogy kevesebb tesztet végeznek, például egyes megyék. Mi Buzó megyét, Kolozsvár megyéhez összehasonlítva körülbelül 10-szeres tesztmennyiséget végez el Kolozs megye, mint Buzó megye. Ez egy nyilvános adat. Most ennek eredményeképpen Kolozs megyében szinte biztos, hogy a lakosság arányos fertőzési mutató az sokkal magasabb lesz, mint a buzói. Összország szinten, ugye azonban valószínűsíthető, hogy egész ország szinten valahol a Kolozs megyeihez hasonlítható átfertőződési arány van. Azonban ez a kozmetikázás, amiről ugye ön beszél, és ami ilyen formában akár sok ember egyetlen egy fogalomra több szót használhat, ami nem teljesen ugyanazt a dolgot fedi, azt mondhatjuk, hogy az adatok, amelyek megjelennek, ugye azok nem helyesek. De ezek nem azért nem helyesek, mert bárki belenyúlna ezekbe az adatokba, és visszatérek az ön első két felvetésére, ami nagyon helyén való volt, és nagyon köszönöm ezeket az észrevételeket is, hogy azt jelenti, hogy az államon belül van olyan megye, ahol nagyon keveset végeznek, és van olyan megye, ahol szinte közelítik azt a számot, ami elvárható lenne. Most e között, a két adat között, és hogyha ez 41 megyéből jön, akkor ezzel a sok adattal rendelkezvén is látva, hogy mennyi tesztet végeznek egyes megyében, és hány eset szám van, lehet extrapolálni, és lehet úgy, ahogy ön is a cégének a példáját hozta, lehet arra következtetni, hogy valóságban, tehát a valóságban hány fertőzött ember van, és hogy a hullám hogyan növekszik. Rendkívül fontos, amit ön mondott, hogy a cégnél csak az egyszerű, jó értelmébe vett paraszlogikával számítva is, ugye, ha megnézzük azt, hogy a cégbe kezd növekedni az esetszámuk, mindenki odahozza, megvásárolja az 50-60 lejes gyors tesztjét, és kijön a pozitív tesztje, de nem jelenti le, csak a közvetlen barátai körnének mondja, kozmetikázza úgymond ezeket a jelentéseket, de önök a cégbe tudják, hogy ez a beteg azért nem jön be, mert meg van hűlve, vagy azért, mert klasszikus grippje van, vagy azért, mert egy új koronavírussal van fertőződve, de valószínű, hogy valami nincs rendben, mert két hete már nem jön. Ugye most, hogy lejelentette, nem jelentette le, ezt nem tudjuk számon követni, mert senki nem tudja az ő által elvégzett gyors tesznek az eredményét kötelezően kiválni belőle. Ugye ilyen típusú problémákkal küszködik az állam, és ezek azok az eredmények, amelyek adott esetben csökkenthetik a hatását, csökkenthetik a számukat ilyen esetekben. Nekünk nagyon fontos azonban visszatérve az önkérdésére, hogy nem a tesztelési kapacitásra kell koncentrálnunk akkor, amikor az oltóanyagok megjelentek, hanem 2020. decemberétől a tesztelésnek az elsődleges prioritását átvette a közegészségügyi szempontból legfontosabb kérdés, hogy minél gyorsabban, minél hamarabb az oltások számának a növelésére kezdje az állam és az európai államok a kapacitásukat, egészségügyi kapacitásukat fordítaniuk. Mert egy teszteléshez ugyanannyi ember kell, mint egy oltásnak a beadásához.
Főleg, de sok százezren várakoznak államtitkár úr oltásra, miért nem kapják
így van,
meg?
Tehát ettől a perctől fogva, hogyha az oltási központokban körülbelül 1100 oltási vonallal rendelkezik jelen pillanatban az állam naponta, 60 helyet most 70-re, illetve 90-re, 72-re, illetve 90-re emelik a naponta egy vonalon beadható oltásoknak a számát, azt jelenti, hogy a teljes energiánkat, a teljes kapacitásunkat nem a tesztelésre, hanem elsősorban az oltásra kell összpontosítani, mert ez az egyetlen egy lehetőség, hogyha elérjük a 60-70%-os nyájimmunitáshoz szükséges százalékot, ez az egyetlen egy dolog, ami biztosíthatja azt, hogy szeptembertől újraindulhat az élet gazdasági, társadalmi, oktatási szempontból, és ami nagyon fontos, és az ön betelefonálásában még egyszer köszönöm, jelen volt, az az, hogy egyre több fiatalabb, egyre több középkorú ember kezd megbetegedni. Ez azért van, mert az első 3 millió oltóanyagnak több mint 50%-a a kockázati idős csoportoknak került beadásra, ami azt jelenti, hogy egy nagyon nagy esetszámnál, nagyobbnál, mint ami novemberben volt, teljesen természetes módon a koronavírusos súlyos megbetegedések számának a 18-20 ezer fölé való naponta, 18-20 ezer fölül való emelkedésénél, hiszen ezek közül sokkal több 40-50 éves, akár fiatal gyermek van jelen, mert az öregek már, hál' Istennek, nem kerülnek megbetegedésre, nem hozzák a tüneteket, nem kell őket tesztelni. Ennek eredményeképpen nőnek a statisztikákban a fiataloknak a súlyos megbetegedési arány.
Fogy az adásidőnk nagyon, még van egy hallgatónk. Jó napot kívánok!
Jó napot kívánok!
Tessék,
én azt szeretném megajánlni, hogy van a világon olyan rész, ahol emberi nyálból tesztelnek. Miért nem lehet Romániába ezt is bevezetni? Köszönöm.
Köszönjük. Hát nyál mintát is vesznek.
Megint ugyanaz a kérdés, ugye? Akkor, amikor sok tesztet, minden rádió, minden tévé sok tesztet kell végezni, amikor minden rádió, minden tévé csak a koronavírusról beszél, akkor az emberek egy része felháborodik. Az emberek egy része nem akarja már beoltatni se magát. Az emberek egy része már nem akar Covid-ról se hallani, és nem is akarja tudomásul venni, hogy ez a dolog létezik körülöttünk, és elkezd szkeptikusan viselkedni. Ugyanez a helyzet van akkor is, amikor a legbiztonságosabb PCR teszttel kapcsolatosan, vagy csak egy egyszerű orrból való mintavételnél a szülők a saját gyerekeiket valamilyen oknóból kifolyólag nem akarják engedni, hogy ez a tesztelés megtörténjen iskolából, és akkor ugye kitaláljuk, hogy a sokkal kevésbé érzékenyebb, sokkal több technikai, technológiai problémával és kockázattal negatív, falcs negatív eredménnyel járó, akár nyálból vett mintavétellel akarjuk ezt a tesztet kimutatni, csak azért, hogy esetleg könnyebb legyen, vagy ok nélkül félünk olyan dolgoktól, amitől nem kellene.
Igen.
Igen, lehet nyálból is, de nem olyan biztonságos, és ami nagyon fontos, hogy a mostani Európai Unió törvényi rendelkezésével működő különböző hatóságok, alkotmánybíróság igazából azt a döntést hozta, hogy nem csak hogy tesztelni lehet orrból mintavétellel, hanem ennél sokkal fontosabb a kötelező oltásoknak a beadása is elvárható és kötelezővé tehető egyes Európai Uniós tagállamokban, ami azt jelenti, hogy mindannyiunknak el kell gondolkodnunk azon, hogy ne szkeptikusan, ne oltásellenesen, ne vírustagadóan, hanem a problémák minél hamarabbi megoldásáért elfogadóan, türelemmel, és az oltásoknak a minél hamarabbi bekapásával, beadásával, beadatásával közelítsük a dolgokat.
Egy percünk van mindössze a műsorból, azt írja egy hallgató, mit tartalmaz pontosan az oltás, az összetétel ne csak interneten legyen elérhető magyar és román nyelven tegyék az oltás prospektusát a postaládákba, hogy tudjuk elolvasni és dönteni, hogy beoltatjuk-e vagy nem magunkat. Erre ne reagáljon, de itt van egy másik, János írja, jó napot kívánok, egy koronavírussal fertőzött család karanténban van, a család egyik tagja oltást kapott, ő szabadon mozoghat, ő már nem fertőzhet? János kérdezi. Ugye itt meg is jelent egy kutatás eredménye, amely szerint a Pfizerrel beoltott személyek egész biztosan, hogy nem fertőznek. Ez állhatja a helyét?
Sok mindenféle tanulmány van, a döntés a következő, és itt van megint visszatérünk a tesztelésre. A tesztelés kiváltható azzal ma már egész világon, hogyha 10 nap eltelt már a második beoltástól, tehát a ráoltást követő 10. naptól fogva bárhova mehet az illető az Európai Unióba. Tehát nagyon fontos ez a kérdés, nagyon fontos, hogy oltakozzunk, és még egyszer, a magyar nyelvű kommunikációt fontosnak tartom, igyekszünk ezen módosítani, és nap mint nap dolgozunk ezeknek a dolgoknak a megvalósításáért, de engedjék meg, hogy azt elmondjam, hogy mindig lesznek vakcina ellenesek, mindig lesznek szkeptikusak, akik az összes tájékoztatástól függetlenül ugye a postaládába is be akarják dobatni velünk, és nem el akarják venni az energiánkat attól, hogy főleg az oltással foglalkozzunk. Nekünk az a feladatunk, hogy azt a 20-30%-os, 5%-os, 3%-os szkeptikus embert is magunk mellett tartsuk, és a többiek beoltásával elérjük a 70%-os átoltottságot, és a szolidaritás jegyében biztosítsuk számukra is a védettséget, mert a közösség, ha védve van, akkor az egyén is védve lesz.
A műsor támogatója a UBM Feed Románia, az ország legmodernebb takarmánygyártó üzeme. Takarmányok minden haszonállat részére.
A műsor támogatója a Székelyföldi Jégkorong Akadémia. 8 intézmény, 9 jégpálya, 1000 gyermek, 1 cél. Jégbe véssük a jövőt.
Mai műsorunkban ennyi fért, maradt még néhány megválaszolatlan kérdés, ami SMS-ben érkezett, de ezt talán majd egy következő műsorban. Mai meghívottam az Egészségügyi Minisztérium államtitkára, dr. Vas Levente volt. Én köszönöm szépen, hogy válaszolt a kérdésekre.
Köszönöm a lehetőséget, mindenkinek egy szép napot.